Reggelt kívánok, Faragó Judit vagyok, ez itt a 15. kalap, amelyet Madár Tamással készítünk. Tamás figyelmeztetett, hogy gyorsan-gyorsan mondjam be, hogy az obligát napsütés természetesen funkcionál, és azért kell ezzel sietni, mert hamarosan el fog múlni, jégeső, meg vihar, meg minden egyéb várható, de ezt ne tessék hivatalos meteorológiai előrejelzésnek tekinteni, mert hogy én ebben nem vagyok illetékes, és nem is értek hozzá, de friss, első kézből való Buda foki információim vannak, úgyhogy ezért jobb félni, mint megijedni. A mai műsor első felében sportolni fogunk. Vendégem Serényi Péter, vendégem és kollégám. A műsor második felében sok-sok zenével, természetesen dekorálva. A műsor második felében pedig hát az én szokásos agymenéseim következnek. Most engedem önöket egy pici lélegzethez jutni, annál is inkább, mert hogy sportról lévén sportolni fogunk, hát egy kis bemelegítésre nekünk is szükségünk van, úgyhogy egy szám erejéig várjanak.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. Thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime.
Tamás visszaszámolt, úgyhogy elkezdjük. Én azért kértem meg a Pétert, hogy jöjjön be hozzánk egy kis beszélgetésre, mert ő szakember sportügyekben, és én olimpiázni szeretnék, én meg nem vagyok szakember, tehát a felállás már jó, egyikünk ért hozzá, másikunk nem ért hozzá. A másik szempontom, amit úgy feltételeztem, bár nem voltam benne biztos, hogy lévén sportújságíró Péter teljesen nyilvánvalóan és magától értetődően olimpiapárti, ha pedig ez így van, akkor nekem hivatali kötelességem, hogy ne legyek olimpiapárti, de ezt is majd megbeszéljük. Én nem akarok ebben most itt mindjárt az elején állást foglalni, szerintem a beszélgetésből ez ki fog derülni. De engem egy aktuális hír kapcsán két kérdés kezdett el foglalkoztatni, és ezért kértem a Pétert, hogy jöjjön be hozzánk. A héten a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ülés tartott, és egy olyan közlemény jelent meg, amely azt tartalmazza, hogy a bizottság úgy tartja, hogy Magyarország is esélyes lehet, vagyis Magyarországot is esélyesnek tartja az 2024-es olimpiára. A jelöltek Los Angeles, Párizs, Róma és Budapest. Na most, mit jelent ez a közlemény, hogy esélyesnek tartja?
Köszöntöm a hallgatókat, szokás szerint most nem hétfőn kettő után néhány másodperccel, hanem csütörtök délelőtt. Az az igazság, hogy a hangsúlyt én egy nagyon rövid kétbetűs szóra helyezném, az isre. Aha. Tudnélik, ezt az ist, ezt ugyanúgy értelmezhetik, és természetesen ugyanúgy értelmezik is Rómában, Párizsban, Los Angelesben, mint ahogy nálunk Budapesten.
Tehát az esélyek úgy szóval egyenlők?
Az az igazság, hogy teljesen mindegy, hogy egy ilyen pályázat értékelő bizottság, mert ennek a tevékenységéről beszélünk most, Frankie Fredericks egyébként egy szenzációs sprinter volt, 100 és 200 méteres távon remekelt, aranyat ugyan világversenyen nem nyer, de ez is nagyon sok van. Ő ennek a pályázat értékelő bizottságnak a vezetője, és azt kell mondanom, anélkül, hogy lebecsülném az ő munkáját, vagy a bizottság munkáját, hogy nem kell túl nagy jelentőséget tulajdonítani az ilyen és ehhez hasonló híreknek. Eddig sem kellett, majd mondok konkrét példát, hogy mire gondolok, és ezután sem kell majd. Van még, ha jól számolom, 16 hónap a döntésig. 2017. szeptember közepén Límában lesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kongresszusa, és ott a tagországok, a tagok, a NOP-tagok szavaznak majd, és döntenek a szavazatukkal a 2024-es helyszínről. Azt kell mondanom, hogy addig szokjunk hozzá az ilyen és ehhez hasonló hírekhez, bíztatásokhoz, megjegyzésekhez, olyan jellemzésekhez, amelyek szerintem nyugodt lelkiismerettel jósolom meg, mind a négy kandidáló számára kedvezőek lesznek.
Hát engem meggyőztél, ezt én elfogadom, és ez a szakmában, nem csak a sportújságírásban, általában a diplomáciában, az újságírásban.
Pontosan jól látod. Bocsánatot kérek, hogy a szabadba vágok, de Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, azt hiszem tavaly összejárt utoljára Budapesten, ő is úgy bemutassam azért a hallgatóknak egy kicsit. Egy fantasztikus sportember volt, egy német törvívóról van szó, az 1976-os montreáli olimpián csapatban aranyérmes volt, és tényleg egy remek sportdiplomata. Ő lett a NOB elnöke, a NOB első számú vezetője a belga ROG után, és eljött Budapestre, rendkívül szépeket és pozitív dolgokat mondott a mi kandidálásunkról, utána egy héttel elment Los Angelesbe, két hét múlva elment Párizsba vagy Rómába, szintén. Most pontosan nem emlékszem a menetrendjére, de szó szerint ugyanazokat mondta, tehát ennek igazából nem kell, én szerintem. Nem hiszem, hogy ez szubjektív vélemény, ezt nyugodtan mondhatom úgy is, hogy nagyjából objektív tulajdonítani.
Igen, ezt tudomásul vettem. Én csak egy egészen parányi és nagyon amatőr megjegyzést tennék, hogy hát szóval ez a négy kandidátus azért nem egy súlycsoport. Egy szempontból előnyben látom mindenféleképpen Budapestet, hogy itt még nem volt olimpia, tehát ez azért mellette szólna. De az olvasmányaimból tudom, meg a tapasztalatomból tudom, meg egy-két olimpiát már láttam, hogy olimpiákat mindig városok rendeznek. Most is Budapest van megemlítve, és az iménti hírhez fűzött kommentárokból kiderül, hogy a magyar pályázat markáns előnyének ez idézett, azért hangsúlyoztam ennyire.
Bocsánat, mindig a szabadba fogok vágni, jó. Nézd el nekem, ez egy generális bocsánatkérés a továbbiakat illetően is.
Sokkal jobban téged hallgatok, mert kompetens.
Nem, szó nincs ebben a nagyon szikár és nagyon dörzsölten megfogalmazott hírben arról, hogy ez előny. Szó nincs.
Ne, ezt én tettem hozzá, ez teljesen az én szubjektív, ez az
úgy
én...
Úgy érzed, hogy a...
Itt Nyuszika ül a sarokban, és reszegeti
körmét, és hülyeségeket beszél. Jó, beszélgessetünk erről is, hogy tényleg, mert természetesen pro és kontra vannak érvek amellett.
Millió más biztos, én csak egyet soroltam föl, és ezt is csak azért mondtam, felsorolni egyet, ez egy érdekes megoldás, de ezt is csak azért említettem meg, mert... hogy városok szoktak olimpiát rendezni, és itt is Budapest van megemlítve, ugyanakkor a pályázatkészítői. Kiemelték, hogy a mi pályázatunk markánsan különbözik annyiban, hogy nem csak Budapestre vonatkozik. Ez például nem rúg föl szabályokat, hogy hát itt tulajdonképpen fél Magyarországot, hanem az egészet kívánják a rendezők, szervezők bejátszani, különféle többek között értető okokból is, de hát azért ez nem egy város olimpia lenne.
Ilyen szempontból nincsenek különösebben szigorú előírások, nem? Mert például, hogyha Párizs kapja a rendezés jogát, utána néztem, akkor Marseille-ben lennének a vitorlás versenyek.
Jó, hát Budapesten nehéz is lenne vitorlás versenyt tartani.
A Városligeti tavottal.
igen. Hát szóval
nem az az igazság, megmondom őszintén, kavarognak bennem a gondolatok. Még azt is mondhatnám borzasztó nagyképpen, hogy ilyen skizofrén állapotban érzem magam. Azért, mert nem tudom, hogy szóljak hozzá, hogy értékeljem ezt a tegnapi. Tényleg, még egyszer mondom, rossz ízű szó, de semmit mondó bejelentést, közleményt, tájékoztatást, mert semmi jelentőségét nem látom ennek, és ilyen lesz még egy tucat ez alatt a 16 hónap alatt, ami hátra van a döntésig, és talán még tovább léphetnék ettől a konkrét közleménytől vagy híradástól, azáltal, hogy nagyon-nagyon-nagyon rossznak érzem a Magyar Olimpiai Pályázat kommunikációját. És itt már egy kicsit talán közelítek a saját szakmámhoz. Tudnélik, ezt a tegnapi hírt, ezt valahogy értelmezni kellett volna szegény újságolvasók számára, vagy rádióhallgatók számára.
Hát mi most megtesszük nekik, annyira rendesek vagyunk, csak
kevés
közösséghez jutunk el.
Igen, szóval azért nem egészen értem, tényleg nagyon figyelmesen kétszer-háromszor is elolvastam ezt a hírt, különösen azután, hogy nagyon kedvesen invitáltál ebbe a műsorba, hogy van egy betű, egy hang utalás arra, hogy ez a markáns különbség, ez előnyünkre szól vagy sem, szó nincs ilyesmiről, ott van az az is, Budapest is, Magyarország, mert azért kiterjesztjük Budapest határait, Magyarország esélyes ugyanúgy, szerintem ez 1000%-ig így van most.
Akkor megemlítek még egy kritériumot, amelyről az utóbbi időben nem sok szó hangzik el, és nem is tudom, hogy mennyire komolyan vendő kritérium, de szintén egy NOB funkcionárius volt az, aki hát nem is csak magánvéleményeként közölte, hogy azt szeretnénk, ha olyan helyen lenne az olimpia, ahol szeretik, hogy van. Magyarul, ahol a közvélemény, a lakosság boldog attól, hogy itt olimpiát rendeznek. Erről akkoriban, amikor ez a kritérium fölmerült, föllobbant egy kis vita, mert hát itt olimpiai mozgalom van Magyarországon, meglehetősen erős, meggyőző, hatásos érvekkel és emberekkel, de hogy valójában az emberek, a nép, a lakosság, mit gondol erről, arról fogalmunk nincsen, nekem legalábbis nincs. Nem tudom, hogy készült-e felmérés ebben a tárgyban, hogy gondolkodnak az emberek arról, hogy itt lenne egy olimpia?
Hát ilyen kósza, nem hivatalos közvéleménykutatások voltak, különösen a pályázat beadásának idején, ez tavaly szeptemberben volt, de például emlékszem olyanra, hogy a mostanában hát nem túl kedvező hírbe keveredett vs.hu csinált egy, még azt is mondhatnám, hogy majdnem reprezentatív felmérést. Emlékeim szerint, amikor utoljára megnéztem, talán decemberben tavaly, akkor 85 ezer voksoló volt, hogy kell-e nekünk olimpia vagy nem, és nyomasztóan nagy többség azt mondta, hogy nem. Ez az egyik része. A másik az, hogy az emberekben van szerintem egy nagy adag dafke, mert nagyon sokszor hallják hivatalos helyről, hivatalos állásfoglalásként megfogalmazva, hogy nem kell népszavazás. Ezt azzal indokolták meg, hogy van Magyarországnak egy törvényesen megválasztott kormánya, parlamentje, ez a kettő plusz a fővárosi önkormányzat eldöntötte, hogy kell nekünk olimpia, pályázunk, szeretnénk olimpiaházi gazdája lenni, tehát tulajdonképpen az egyszerű emberek, a nép átruházta a döntésjogát ezekre, akiket említettem. Hogy ez mennyire nyugtatja meg az embereket, hát ez azt hiszem eléggé bizonytalan. Messzebb megyek egy kicsit, Magyarországon a sport stratégiai ágazat, ez nem titok, ezt kimondták, ömlik bele a pénz, annyi pénz ömlik a magyar sportba egy év alatt, hogy korábban 10 év alatt nem ömlött ennyi. Ez egyrészt borzalmasan jó dolog, szóval egyszerűen nem találok jelzőket, hogy ez milyen jó, mert egyébként a magyar sportnak kilógott a feneke a nadrágból régebben, és komoly filléres gondokkal küzdött.
Igen, csak utalok a hallgatóknak némely úszodák botrányos állapotára, hogy a kajakosok, evezősök milyen körülmények között edzenek, főleg télen, amíg nem lehet a szépséges Tiszára vagy Dunára kimenni. És itt tovább, és itt tovább.
Ha csak nem mennek el Floridába.
Hát igen.
Meleg égővi edzőtáborba, mert azért az nagyon jó és nagyon hasznos, az eredmények ezt igazolják. Az az igazság, hogy a pénz az tényleg egyrészt nagyon sokat számít, másrészt annyi van belőle, amennyi soha nem is volt, ezt mondtam, viszont kontrollálatlanul ömlik a pénz a sportba, közben más se hallanak az emberek, csak azt, hogy van az 5 látványsportág, az 5 csapatsport, labdarúgás, kosárlabda, jégkoron, kézilabda, vízilabda, amelyik topzódik, annyi pénze van, tényleg szerintem lassan eljutnak arra a szintre, hogy nem fogják tudni, hogy mit csináljanak ennyi pénzzel. Viszont ez társasági adóból származó pénz.
Ezek az úgynevezett TAO pénzek.
TAO pénz, igen, ezt azért nem mondtam itt rövidítve, hogy ne hozzam zavarba azokat a hallgatókat, akik nem járatosak ebbe. De tényleg így terjedt el a köztudatban ez a TAO pénz, és abban a pillanatban, amikor az ember hallja ezeket a milliárdokat, akkor megfordul a fejében az, hogy ezeket a milliárdokat, hogyha az eddig megszokott helyekre folyna be ez az összeg, akkor mi mindenre lehetne még, és ilyenkor jön az oktatás, az egészségügy, meg hasonlók.
Igen, amikor beszélgettem a mai műsorterről a rádió főszerkesztővel, Fodor Jánossal, akkor mondta, hogy pillanatok alatt ide fogunk kiukadni. Én tettem egy fogadalmat, hogy semmiféle átszámítást nem fogok végezni se szociális bérlakásra, se éhezők megsegítésére, se lélegeztető készülékre. Ezek olyan nyilvánvaló összefüggések, amelyekről mindenki tud. Az, hogy a sport nem szenved olyan pénzhiányban, mint amilyenben hosszú évekig szenvedett, az nagyon örvendetes. Hogy a sporton belül ezek az összegek hogy oszlanak meg, az már nyilvánvalóan szakmailag vitatható kérdés. Én csak egy megjegyzést fűznék ahhoz, amit mondtál, hogy én nem tudok olyan helyzetet képzelni, hogy valaki ne tudjon mit kezdeni a pénzzel. Szerintem roppant találékonyak az emberek, és nem lehet annyi pénz, hogy ne tudnának vele mit kezdeni, és nyilvánvalóan ez így van. A még oly sokáig kiéheztetett sportban is. Igen, volt egy kérdésem, amit miközben saját magamat hallgattam, gondosan el is felejtettem, de majd nyilván eszembe fog jutni, hogy...
Akarod, válaszol a kérdezést.
Jó, kérlek szépen, de ezért jó, a kollégával beszélget az ember. Tudom, az imént azt mondtad, hogy nagyon rossz a kommunikációja ezt, mint kollégák megbeszélhetjük. Miért tartod rossznak a kommunikációt?
Elmondok egy konkrét esetet, egy konkrét példát. Hónapokkal ezelőtt kezdett nagyon szűk körben és nem túl olvasott honlapokon terjedni az a hír, hogy a világ egyik legnépszerűbb sportága, függetlenül attól, hogy Magyarországon nem az, ez az evezés, messze túl 200 országon a tagországok száma a Nemzetközi Szövetségben, és hihetetlen lobbyerővel rendelkeznek, éppen azért, mert a fejlett országokban és a fejlett sportországokban az evezés rendkívül fontos sportágnak számít, szemben Magyarországgal, sajnos, teszem hozzá, mert remek sport. Az evezés kulcs pozícióban van, például már az olimpia rendezés odaítélését illetően is, és az első pályázati anyagban, ahol meg kellett nevezni a leendő, valószínű, vagy több mint valószínű helyszíneket, akkor az evezős versenyeket Szegedre vitték, és oda jelölték be a kajakkenuval együtt. A szegedi pálya, a kajakkenura tényleg fantasztikusan jó, világszínvonalú, vita nincs, viszont evezésre alkalmatlan. Soha semmilyen nagy nemzetközi versenyt, evezős versenyt Szegeden nem rendeztek, éppen azért, mert egyszerűen szűk a pálya, kicsi a pálya, nincs elég hely a rajthoz való felevezéshez, ott 2 kilométer a táv, szemben a kajak 1000 méterével, a maximummal, és emiatt már érték kritikák a magyar pályázatot konkrét helyekről, természetesen elsősorban a Nemzetközi Evező Szövetség részéről, és ennek következtében, és ez egy teljesen magájellegű információ, esküszöm, leveleztem, egy névről ismert, de egyébként ismeretlen evező szakemberrel a Facebookon, és ő egy héttel ezelőtt legnagyobb meglepetésemre azt mondta, hogy mégis megépül Budapesten az az evezős pálya a Kvassai Zsilipalap alatt a Dunán, amit 2014-ben az önkormányzati választások előtt, bocsánat, hogy belemerülök megint a politikába, de bejelentett az éppen aktuális akkori csepeli polgármester, természetesen kampányfogásként, és aztán ahogy telt múlt az idő, 2004. szeptembere óta le is került egy 1,5 év alatt a napirendről a budapesti evezős pálya kialakításának terve, és most ez az úr felvilágosított engem a Facebookon, hogy visszakerült a terv,
hát
a megvalósítás.
Hát ez nagy dobra kellett volna venni.
Ezt mondom, szóval ezt én elképzelni nem tudom, csak akkor itt valami, tényleg valami kommunikációs probléma lehet a pályázati bizottságon belül, hogy nincs, aki ezt nagy dobra verje, nincs, aki kihúzott egy nem tudom mit a pályázatból, mert hátba szúrták a pályázatot ezzel eléggé fontos nemzetközi helyeken, hogy Szegeden, Madrid például pályázott, már nem emlékszem pontosan a 2012-es vagy 16-os olimpiára, és azért nem nyert, mert nem Madridban akarták tartani az evezős versenyeket.
Emésztem ezt, amit mondtál, hogy egy ilyen vízisportokra orientált országban, mint Magyarország, miért pont az evezés szorult a perifériára? Ez hogy van?
Ez egy, biztos vagyok benne, hogy ennek vannak például anyagi okai, nagyon drágák a hajók, drága a pálya, drága a hajók szállítása, és nyilván vannak szakmai okai is, hát ne feledjük, hogy azt hiszem a 2004-es, de lehet valamelyik 10-12-15 évvel ezelőtti olimpián volt még olimpiai döntősünk párosban, és 1968-ban volt az ezüst 4-es, talán még te is emlékszel rá evezésben, és az evezés az egy fantasztikus jó sport, még azt is megkockáztatom, nekem a kajakkenu a szívem csücske, hogy a kajakkenu térhódítása, eredményessége az elvonta a gyerekek, a potenciális élversenyzők figyelmét az evezésről, de feltételezem azt is, hogy a sportágon belül voltak problémák, és emiatt nem fejlődött az evezés. Mint ahogy gyorsan hozzáteszem, mert ez is egy másik nagyon fontos téma, akár az olimpia rendezéssel kapcsolatban is, mint ahogy a röplabda sem tartozik úgy Magyarországon az elit sportágak közé, mint ahogy a világon, ez teljesen természetes.
Igen, erre mondtam volna az előbb azt, hogy történelmileg úgy alakul, de a röplabdával kapcsolatban azért vannak némi nemű történelmi tapasztalataim, hogy én emlékszem, hogy kora gyermekkoromban a röplabda ilyen helyi amatőr szinten nagyon-nagyon népszerű volt.
MHK-ra gondolsz, meg
nem,
hasonló.
Nem, teljesen döbbenetes. Én a belvárosban laktam, egy olyan házban, ház tömbben, aminek közös udvara volt, és ez az udvar nyílott egy szomszédos tömbnek az udvarára, és magától értetődő volt, hogy pillanatok alatt csináltak egy röplabdapályát, és ott nagyon komoly meccsek voltak, és ott mindig voltak meccsek, és mindig lejártak játszani, és a röplabda az embernek a gyerekkorához hozzátartozott, és mi is bekunyarázott látok magunkat, hogy hát ez olyan érdekes, amit ott csinálnak és szeretnénk. És aztán elmúlt az a pálya, és elmúlt a röplabda, én már el is felejtettem ezt a sportágat. De akkor azt tudom, hogy ez nem egyedi dolog volt, szóval ahogy a foci a grundokon virult, azért ezt meg kell mondanom, hogy a röplabda is virult a grundokon, ráadásul a röplabdához kisebb grundokra volt szükség, mint a focinál, vagy a focihoz. Szóval ezek hihetetlen dolgok. Az evezést még ma sem tudom hova rakni, mert nekem ez olyan vízi sportban, mint hogyha valaki azt mondja, hogy Magyarországon jó gyorsúszók vannak, de a pillangozók azok valahogy, hát azok úgy nem. Holott Magyarországon legjobbak a vegyesúszók köztünk, szóval. De én akkor se értem, hogy bizonyos sportágak miért szorulnak háttérbe, vagy miért vesznek el. Van-e még neked olyan sportágad, amiről azt gondolod, hogy fura, érdektelen, bocsánatos, vagy mindegyik módon el vannak hanyagolva, vagy elnémultak Magyarországon, vagy
hát
elsikadnak?
Miután a kiindulási pontunk az olimpia rendezés,
hát
volt, természetesen
gondolok,
ebből a szempontból azért elég sokáig tudnám sorolni azokat a sportágokat, amelyeknek az eseményeit hát nem igazán figyelnék több tízezren mondjuk, vagy több ezren. Most gondolok itt tollaslabdára mondjuk, de még említhetnék mást is, mert érdekes módon miközben a síkvízi kajakkenu a szárnyal és a top sportág Magyarországon, és tényleg évtizedek óta megbízhatóan szállítja az eredményeket, a kajak szlalom, a vadvízi kajakozás, a szlalomversenyek, amik rettenetesen látványosak, de Magyarországon nincs egyetlen egy pálya sem.
Pálya, hát ezt akartam mondani, hogy minimum szlovákia.
Igen, szóval azért mondom, hogy és 8 év alatt elvileg ki lehet nevelni egy olyan garnitúrát,
amely... Ez olimpiai sport?
Olimpiai sportág, bizony.
Mit múlik az, hogy valami
de
jó
mondták,
lobby erőn múlik az, hogy valamiből olimpiai sportág lesz, vagy sem?
Hát egyrészt a rendezőnek van, úgy tudom, hogy valami ilyen minimális választási joga, hogyha szeretne valamilyen sportágat favorizálni, ami nála érdekes. Most 3 nappal ezelőtt itt ült, ahol most te ülsz, Zsemberi Barnabás barátom, aki a fia, a 9 éves fia révén megszállott rajongója és szakértője lett a BMX Cross-nak. Hallottál te már erre?
Hogy ne, hát egyébről sem. Szóval a BMX-ről igen, de hogy Cross, azt nem.
Nem, tulajdonképpen érdekes, mert látta rajtam, amikor mesélt, nagyon érzékletesen és nagyon jó stílusban elmesélte, hogy mi az a BMX Cross. Remélem, hogy nem csak én kezdtem el konyítani ehhez a sportághoz, hanem a hallgatók is. Hazamentem, és 5 perc múlva átküldött nekem egy videót, és valami hatalmas élvezettel néztem egy körpályán, amelyiken hát sokkal több van, mint dimdomb. Szágoldoznak.
Ezt akartam mondani, hogy én csak egy ilyen aggódó szülőhelyébe tudom magamat beleképzelni.
10 métereket repülnek. Én is megkérdeztem, hogy félti-e a fiát, azt mondta, hogy igen, de állítólag nagyon ügyes a kisrác.
És lehet, hogy lesz belőle egyszer valaha is olimpiai
volt
sportán.
Már nekünk olimpikonunk, BMX crossban, fogalmam nem volt róla, ezt is hétfőn délután 2 és 3 között hallottam először. Hát pekingi olimpián volt legalább 160-170 magyar versenyző, és egy BMX crossos volt köztük, akkor volt először 5 karikás sportág, és Sopronban ennek örömére, mert onnan származott az a versenyző, aki képviselte Magyarországot ebben a sportágban, ami még mindig azt hiszem nyugodtan nevezhető periférikusnak. Sopronban építettek egy viszonylag jó színvonalú pályát. Ezt mindent hétfőn tudtam meg, úgyhogy nagy mázlő, most beszélgetünk,
friss információ.
És aztán még tényleg sorolhatnék még sportágokat.
És mi az, ami Magyarországon nagyon megy, és mondjuk szeretné Magyarország, ha olimpiai sportág lenne, mert esélyesnek tartja a versenyzőjét?
Nem hiszem, hogy van olyan sportág, ma Magyarországon nagyon kellene töprengenem rajta. Nem,
hát akkor nyilván
nem
nincsen.
Tudom, nem nagyon van olyan, amelyik úgy sorban áll azért, hogy felkerüljön az olimpiai programra. Inkább mindig rezeg a léc, hogy kikerül az olimpiai programból olyan sportág, amelyik fontos nekünk. Utolsó ilyen volt a birkózás, és előtte az 5-tusánál rezgett a léc. Szóval vannak mindig ilyen veszélyek. Most tényleg nem tudálékos szeretnék lenni.
De csak legyen, hát azért vagy itt.
Megindult egy nagyon nagy ostrom, egy roham a Nemzetközi Úszószövetség ellen úszóedzők részéről, amerikai úszóedzők vezetésével.
Azt hittem, hogy ez csak magyar méteg.
Hát... Jól kapizsgálod, mert lehet, hogy ez az Amerikából elindult fúrógép a Nemzetközi Úszószövetséggel szemben, ez mintha begyűrűzne Magyarországra is, nem mondok ennél többet.
Mi a probléma?
Mert nincs semmi bizonyítékom. Nagyobb szerepet akar kapni a szakma, amit én egyszerűen nem értek, én az uszodában nőttem fel, elég jól ismerem azt a közeget, sehol a világon, semmilyen sportágban a szakma, az edzők kivívnak maguknak jogokat és lehetőségeket és beleszólási alkalmakat, de hogy ők irányítsanak egy sportágat, ez egyetlen egy sportágban nem működik. Most néhány amerikai úszóedző a fejébe vette, hogy megfúrják a Nemzetközi Úszószövetséget, csak most itt térek vissza a kérdésedre, hogy ebben az esetben, ha ez netán sikerülne, nekik nem fog, de ez az én magánvéleményem, akkor például a sportágak szétválnának, mert ez a szervezet, amit ők megálmodtak maguknak, az nem foglalkozna, nem venné szárnyai alá a vízilabdát, ami nekünk iszonyatosan fontos. Ugyanolyan fontos a vízilabda is, mint az úszás.
Hát igen.
Mert a Nemzetközi Úszószövetség hatályos körébe tartozik a póló, és ha nem így lenne, akkor most már nem annyira, mert az Egyesült Államokban is sikeres a vízilabda, és az Egyesült Államok válogatottja ott van a világbajnokságokon, olimpiákon a legjobbak között, de még 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt simán lekerült volna a vízilabda az olimpiai programról, és mi zokoghattunk volna. Mert olyan kevés országban üzték.
Na, de most már szerencsére Amerikában is fontos, úgyhogy ezen túl vagyunk. Hát ezek érdekes viszonyok. Most megleptél ezen az úszodai, illetve az úszósport berkeiben zajló hullámzáson, és stílszerű legyek, töprengtem el egy pillanatra. Én tudom akkor, amikor a Hosszú Katinka első lázadása, ha szabad ezt mondani, vagy kifogásai megfogalmazódtak, akkor az volt a legnagyobb problémám, hogy nem értettem, hogy mi a baja.
Én szerintem nem vagy egyedül.
Ez megnyugtató, de azt azért úgy ki lehetett venni, hogy a szövetséggel van baja, csak azt nem tudtam értelmezni, hogy engem mit vár.
Én messzebb megyek, nem akarok végletes és szélsőséges kifejezéseket használni, ő se tudja, hogy mi a baja.
Aha. Tulajdonképpen igen, hát én sajnálom, mert azt szeretném, a probléma mentes lenne az élete, és arra koncentrálna nyugodtan kiegyensúlyozott körülmények között, ami a dolga, és azt kitűnően csinálja, a világon legjobban csinálja, és én kívánom is neki, hogy ezt tudja így csinálni, de hát igen, hát az élet az bonyolult. Mit szólsz, az előbb a kommunikációról beszéltünk, ez az olimpiai reklámfilmhez?
Ezzel kapcsolatban is inkább a kritikát tudom megfogalmazni.
Hát én csak kritikát, valami egész
egyrészt hozzalmas. Most szórom a hamut a fejemre, de nem láttam. Olvastam róla, olvastam, amit lehetett, mindent elolvastam róla. Valószínűleg azért nem néztem meg, mert olyan leírások, olyan ismertetések jelentek
meg róla. Hát én megnéztem, és nagyon sajnálom a résztvevőket, és csak azt tudom mondani, respekt, Egervári Krisztina, respekt, Hosszú Katinka, hogy ebben nem kívánt részt venni, mert ez igen jó ízlésre van, és szerencsés.
Na most lehet, hogy két filmről beszélünk.
Hát én csak egyet láttam, úgyhogy lehet, hogy igen.
Mert te lehet, hogy azt láttad, ami az úszó világbajnokságra készült, nem?
Nem, ez a Túró Rudis volt, amit én láttam, és az nem
Túró
az
úszó. Rudis reklámfilm?
Igen, ez nem a...
Nem, elkészült, nem amiről én bátorkodtam említést tenni, az egy első darabja az olimpiai pályázati sorozatnak, filmsorozatnak. Nyilván egy ilyen promóciós reklám sorozat lesz, hogy hány filmből áll majd, azt nem tudom. De én azt olvastam róla, hogy ennek az első alkotásnak a égvilágon semmi köze nincs a sporthoz. Az volt az elképzelés, hogy Magyarországot, a magyar emberek életét, a hétköznapjait mutatja be. Ez az első hivatalos pályázati film. A rendező ismerősei voltak a szereplők, tehát feltételezem, hogy nem valami horribilis költségvetéssel készült, és természetesen ez ma már a magyar sajtónak egy elfogadott és számomra is elfogadható magatartása, hogy megkérdezték a pályázati bizottság kommunikációs igazgatóját, hogy mennyibe került ez a, és akkor itt volt egy négy betűs szó még leírva, amit nem akarok idézni, és azt mondta a kommunikációs igazgató, és ezért érzem én azt, hogy az egyik leggyengébb pontja az egész pályázatnak a kommunikáció, hogy hát árérték arányban ez volt a legjobb ajánlat. Nem mondta meg, miközben Szalai Berzevici úrtól és Schmidt Páltól kezdve mindenki, aki megszólalt az olimpia rendezéssel kapcsolatban, nem győzte korábban hangsúlyozni azt, hogy átláthatóság, a korrupciónak a látszatát is, ami benne van ebben, mert iszonyatos pénzek forognak, is kerülni kell. Ezek után, amikor rákérdeznek, hogy mennyibe került egy hivatalos pályázati promóciós film, akkor a kommunikáció igazgató nem azt mondja, hogy 3.523.000 forintba, hanem azt mondja, hogy hát a legjobb ajánlatot fogadtuk el, árérték arányos.
Erik Siklós, Erik, figyelj ide, most sok kritika értéged is többek között.
Nem ő, nem ő a pályázati bizottság kommunikációs igazgatója.
Azt én tudom,
ő
az olimpiai kommunikációnak a vezető.
Hát igen, érheti kritika azt is.
Nem, Erik Stram, erős fiú, és sok évi sportriporteri pályafutás edzette meg, és ki fogja bírni. Lehet, hogy még majd meghívom, hogy egy kicsit dumcsizunk. Neked pedig nagyon szépen...
fogja mondani, mint
neked nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és sok érdekeset hallottam, én legalábbis, de remélem, hogy a hallgató számára is volt meglepetés, mert hát azért itt olyan kis finom szakmai infók jöttek. Jó, várjuk. Köszönöm szépen, Péter.
Én köszönöm.
It's good. Tenyeremen hordom, lehozom a csillagot én, csak a szemre nevessem és szeressem belé. Leszek a cselédje, úgy lesem a parancs szavát, fölviszem a kék egekbe két kezembe magát. Mert hiszen a szívemért egy szívet kérek én, és ezért cserébe mennyi jót ígérek én. Tenyeremen hordom, lehozom a csillagot én, csak a szem rám nevessen én, szeressem belé. Tenyeremen hordom, lehozom a csillagot én, csak a szem rám nevessen és szeressen belé. We'll be right back.
Olyan édes az élet, mennyi úri hely rázta éjszaka fel. Est úgy nem érhetett véget, hogy nem szólt még a jazz, mert azt hallani kell.
Csak játszik a képzeletem, már hallom a konfis jön érte. Hát de hogy nyomjon most a szemem, nagyon hogy körbe vigye. Festnélcek férfiak éje, a jó a tisztirom, s nőknek tiszti hangja. Szédít az Orfeum fénye, ma bár komédiás, bárkit felvidít már.
S érzem most egy percig tényleg olyan, mint volt rég egy átmulatot ég.
Most él a pesti Broadway,
mint régi úri szeszély, s látni fogom a koplizsabon, az úton házfalakon, a nagy körutat.
A rojából hallani jól, hogy Czerkovics szól, a csókos asszony megy épp, és őket igen előkelő, majdnem férjezett szép úri nő, egyet kacsint, nincs tűnik, nekem. A nemzet itt még, és a New Yorkban inni egy kávét.
Pest már, hogy fest ma a kincsen, nálad ékesebb, mint a föld kerekén. Ma pár színpad újra felélet, de nem fakult a fény, mindegy bár.
Percig tényleg olyan, mint volt rég, egy átmulatot én. Most én a pesti Broadway, mint régi úri szeszély.
Látni fogom a komplizomon, a házfalakat, a nagy körúton. Kicsit más a világ.
A rojából hallani jól, hogy Czerkovics szól. Csókos asszony meg épp később egy igen előkelő, majdnem férjezett szép úri nő, egyet kacsint, cutulint.
S egy férfi nekem, hogy jönne velem,
lennék lebőd, de most véget ér az útunk.
Can somebody will not be done.